Kedves gyülekezet, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra a győzelmes élet foglalkoztat bennünket, az, hogy Isten nem vereségre teremtette az embert, nem arra, hogy tüntelenül sebeit nyalogassa és félelemben éljen, hanem hogy győzzön, ezt tegye okosan, és uralkodjék a világon, mint ahogy az állatvilág felett is, ahogy ezt majd látni fogjuk, és hogy a győzelmet úgy érje el, ahogy azt az okos ember teszi, nem mindennek feszül neki egyedül, hanem elfogadja mások segítségét, mert gyenge lenni, és akkor is az ő győzelme, vagy az ő életének a győzelme az, ami bekövetkezett. A cél tehát nem az, hogy kivérezzen, sokat szenvedjen, hanem hogy eltűnjék a fenyegetettség. És mi is, amikor a győzelemben gondolkodunk, akkor annak egy része nyilvánvalóan tőlünk függ. Talán lustaságunkat egyedül is le tudjuk győzni, de vannak ennél komolyabb dolgok, bár ez sem alábecsülendő, amelyekben úgy lehet részünk a győzelemben, ha akár hiszünk Istennek velünk együtt munkálkodó hatalmában, legtöbbször nem helyettünk ütközik meg a dolgokkal, csak jelen van, bátorítólag mögöttünk áll, és ez fontos dolog. Ma Mózes első könyvének a 7. részéből fogunk igéket olvasni. Mózes első könyve 7. részének az első versénél kezdek olvasni, de nem olvassuk az egész fejezetet, csak részleteket. Mondta az Úr Noénak, menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét. Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy maguk maradjon az egész föld színén. Mert 7 nap múlva esőt bocsátok a földre, 40 nap és 40 éjjel, és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem. Cselekedett azért Noé mind aszerint, amint az Úr neki megparancsolta. Lőn pedig 7. napra, hogy megjött az özönvíz a földre. Mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, annyira nevekedtek a vizek, hogy felvehették a bárkát, és az felemelkedett a földről, a vizek pedig áradtak, és egyre növekedtek a földön, és a bárka járt a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy erőt vettek a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elborítattak, melyek az egész ég alatt voltak. 15 singgel nevekedtek a vizek feljebb, minek utána a hegyek elborítattak. És odaveszett minden földön járó test, madár, barom, vad, és a földön nyüzsgő minden csúszómászó állat és minden ember. Mindaz, aminek orrában élő lélek lehelete volt, a szárazon valók közül mind meghalt. És eltörölt az Isten minden állatot, amely a föld színén volt, az embertől a baromig, a csúszómászó állatig és az égi madárig, mindenek eltöröltettek a földről, és csak Noé maradt meg, és azok, akik vele voltak a bárkában. És erőt vettek a vizek a földön 150 napig. Az egész emberiség közös emléke, tapasztalata az özönvíz, különböző népek ősi hagyományaiban van egy nagy emlék, nagy hajóról is, nagy vizekről, és egy örök tapasztalat arról is, hogy ha bár felül a gája, és alul a víznek árja, azért a víz az Úr. Bizony időről időre az árvíz megjelenésekor is eszünkbe jut, hogy milyen szörnyű lehetett az a nagy krízis, itt a Duna környékén, és időről időre lezárják a rakpartot, minket ugyan nem fenyeget az árvíz, mert hát ez itt a Noé bárkája is egy kicsit, az állatokkal együtt, feljebb vagyunk egy kicsit az árterületnél, idáig nem jöttek még a vizek, de gondoljunk a néhány éve mindenkit foglalkoztató szörnyű nagy cunamira, vagy akár csak a vörösi szapra, milyen szörnyű dolog volt azoknak, akik ezt átélték, és nem volt menekvés a számukra. Előzménye volt ennek a nagy egész világot érintő ítéletnek. A Biblia ezt úgy határozza meg, hogy megrontotta minden test, minden hús, ha szó szerint akarjuk fordítani, a húsból valók, nem a fák, azok nem rontották meg a világot, a növények, de minden hús megrontotta a maga életét, azt mondják a régi Biblia magyarázó bölcsek, hogy az állatoknál ez abban jutott kifejezésre, hogy kezelhetetlenül vadak voltak és ellenségesek. De azt is mondja a Biblia, hogy ez azért következett be, mert az ember kezéből kicsúszott a gyeplő, és annak a feladatnak, megbízatásnak, amit Istentől kapott, nem volt képes eleget tenni. Ugye emlékszünk, hogy Isten három feladatot adott az embernek, és ebből kettőt úgy, ahogy teljesítettünk eddig. Az egyik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok. Egy 50 évvel ezelőtt még csak 1,5 milliárdan voltunk, ma 6 milliárd fölött van az emberiség. Sokan vagyunk ezen a földön, és ebből számtalan probléma is adódik. Kevésbé gondolkodó emberek ezt nem szokták számba venni, hogy váratlanul, hirtelen, hihetetlen mértékben megszaporodtak az éhes szájak, és minden ebből adódó probléma felelős, felnőtt gondolkodást, békességet, nem pedig acsarkodást és ellenségeskedést kíván. A második dolog, hogy vegyétek birtokba a földet, ez volt a másik dolog, ez is megvalósult, ez is nem olyan régen, hiszen ma már a műholdak segítségével nem csak az addig a földrajztudósok által nem ismert területeket ismertük meg, Óceániában és máshol, hanem még két lábnyomot is meg tudunk különböztetni egymástól. Nem igaz most már, hogy sötétben minden tehén fekete, műholdak segítségével kideríthető, hogy ez nem így van, nem járhatunk úgy, mint Júcsi lányom az állatkertben, most múlt héten egy elveszett kisfiú, aki eltévedt a csoportjától, nem tudta, hogy hogy hívják, nem tudta, melyik iskolából való, de szerencsére csirdogálása közben eszébe jutott, hogy van egy fényképe a tanítónéniről a fényképezőgépébe, és amikor fölkattintotta, akkor látta Júcsi azt, hogy de az egy barna medve, és nem a tanítónéni. Hát messziről a műholdak segítségével megállapítható, hogy melyik a tanítónéni és melyik a barna medve. Az itt is természetesen azonnal kiderült, a medve kibújását mentek el megnézni egyébként a gyerekek, brummogni, hát ha akkor kijön hamarabb a medve és gyorsabban eljön a jó idő. Szóval megismertük a földet, belaktuk, így mondhatjuk. De volt egy harmadik utasítás is, és ez pedig úgy szólt, hogy hajtsátok uralmatok alá, és uralkodjatok az állatvilág felett. Ezt el szoktuk felejteni. Pedig ugyanolyan fontos parancs, mint hogy szaporodjatok, és sokasodjatok, és lakjátok be a földet, ez egészen napjainkig váratott magára, most nagy késéssel születnek nagyon szép állatvédelmi törvények. Talán egyszer idéztem itt, amikor harcoltunk, hogy állataink megmaradjanak, akkor vettem elő a mi állatvédelmi törvényünket, még talán én is részt vettem a megszavazásában, csak elfelejtettem a gyönyörű preambulumát, ami így kezdődik, hogy mivel az állatok is örülni és szenvedni képes élőlények, ezért az országgyűlés a védelmükre az alábbi törvényt alkotja meg. Hát sok szomorúság és lelkiismeret furdalás is van az emberben, amikor egy ilyen törvényt megalkot, de nagy szükség van rá. Nagyon érdekes, hogy a Bibliának erre az uralomra 4 szava van. Mi is körülírással különbséget tudunk tenni a különböző uralmak között. Az egyik szava a Bibliának az elnyomással hozható összefüggésbe, amikor leigázza valaki a nála gyöngébbeket, ezt ismerjük, sajnos olykor gyakoroljuk is. A másik szava a Bibliának az, amikor vezetve uralkodik valaki a rábízottak fölött, irányítja őket. Ez is nagy igény, az önállóságra képtelen emberek lelkében legyen valaki, egy erős ember, aki megmondja, hogy mi a mi véleményünk, és szívesen követjük akkor azt. A harmadik dolog az egy ilyen személytelen igazgatás, azt is fordíthatjuk uralommal, amikor valaki a törvények, a kormány segítségével, ebből a héber szóból származik héberben a kormánynak, a rezsimnek a szava is, tehát a kormánnyal, jogszabályokkal, közigazgatással véghez vitt uralása a helyzetnek, az ország helyzetének, és itt az állatok esetében a 4. szó szerepel, amit héberül rode-ként, vagy rodé-ként említ a héber nyelv, nem ebből származik a rodeózás az állatokkal. Ez a gondoskodva uralás, amikor valaki együtt dolgozik esetleg a másik személlyel, használják ezt akkor is, a Biblia használja, amikor munkafelügyelőkről beszél, akik például templomot építenek. Akkor a munkafelügyelő dolgoztatja az embereket, körmükre néz, hogy ne lazsáljanak, ne lopják a napot, de arról is gondoskodik, hogy a munkavédelmi előírásokat betartsák, hogy legyen ivóvíz, legyen ennivaló, ne legyenek kizsigerelve, ne dolgozzanak többet, mint ami szükséges, és az, hogy dolgozhatnak és engedelmességgel tartoznak, nem azt jelenti, hogy abszolút értelemben, minden tekintetben uralkodhat felettük a munkavezető. És ugyanez vonatkozik az állatokra is. Szabad velük dolgozni, szabad velük együtt örvendezni a világ szépségének, kakaskukorékolás is segített ebben, akinek van füle, zenei hallása, az élvezte ezt, a madarak csicsergése, színes röpdösése, micsoda öröm és élmény, és ugyanígy az állatok jelenléte. Vannak köztük úgynevezett hasznos házi állatok, akik régen szekereket húztak, vagy lehet lovagolni a hátukon. Tehát együtt dolgozhatnak az emberrel, de érdekes módon eredetileg azt nem engedte meg Isten, hogy az ember megegye az állatokat. Szabad velük dolgozni, de megenni azt nem engedte meg. Azt engedte meg, hogy a maghozó füveket és a gyümölcsöket egye az ember, csak Noé után törődik bele, mondjuk így az Úr abba, hogy az ember eszik az állatokból, és azt mondják a régi bölcsek, biblia magyarázók, hogy az áldozat egyik célja is az volt, azért pontjuk az állat vérét, szenteljük az Úrnak, hogy aztán ehessünk belőle. Valóban így van, a hajdani bűnért, egyébért való áldozatból az áldozatot bemutató személy ehetett is. Sőt, azt mondják némely biblia magyarázók, hogy Noé hála áldozata, amit a következő fejezetben olvasunk, sem volt teljesen Isten akarata szerint való, hanem mintha itt legyintett volna az Úr, és mondta volna azt, hogy hiába, nem tudom megváltoztatni, csak most menekült meg a világ, benne néhány állat, és már is elkezdő öldösni őket Noé, mert húst szeretne enni. Amikor Ani hálát adott a mai ebédért, akkor hirtelen eszembe jutott lelkiismeret furdalással, hogy ez sem zöldségek, maghozó füvek asztala lesz, hanem bizony fogunk húst is enni, tehát nem vagyunk vegetáriánusok, vannak akik igen, és semmi baj, nincsen ezzel, nagy tisztelettel tekintünk rá, köret itt is vegetáriánus lesz a hús mellé, de annyi biztos, annyi nyilvánvaló ezekből a rendelkezésekből, hogy Isten bizonyos korlátok és keretek között látja az embernek a küzdelmét az életért az élővilágban, és szab határokat, bibliai törvények, mózesi törvények között nagyon sok állatvédelmi törvény van, az állatok levágásával kapcsolatban is nagyon fontos szempont, hogy nem szabad szenvedni, hagyni őket, sőt, Biblia sehol nem támogatja a vadászatot például. A nagy vadászok, akik a Bibliában nevesítve vannak, mint Nimród, vagy Ézsau, ők nem zsidók. Mózes nem vadászott, igaz, hogy agyonütött egy egyiptomit, de az nem vadászat volt. Egyáltalán nem támogatja ezt a Biblia. Sámson az oroszlán önvédelemből tépte szét, és Dávid is azért fordult szembe a medvével és oroszlánnal, hogy megvédje a bárányait. És van egy nagyon furcsa, régi törvény, hogy miközben két vagy három tanúvallomására a bűnöst ki lehet végezni, ha egy lakóközösség úgy dönt, hogy kilőnek egy oroszlánt, mert kerülgeti a nyájat, és hát zsákmányt akar szerezni, ahhoz egy 23 tagú bizottságnak kellett dönteni egyhangúan. Ezt csak azért mondom el ilyen aprólékosan, hogy lássuk, hogy az állatok védelme, az életük védelme kötelessége az embernek. Amikor Jézusnak a 100 bárányról szóló példázatát olvassuk, és azt, hogy milyen nagy küzdelmet vív azért, hogy azt az egy elveszettet, az 1%-ot megmentse, megy, amíg meg nem találja, és közben mennyi kockázatot vállal, és osztozik részben ebben a kockázatban a többi 99, akinek nincs szüksége megtérésre, nincs szüksége igazán védelemre, akik talán kicsit felelősek abban, hogy kilökték maguk közül azt az egyet, ki nem olyan szabály szerint élt, és nem volt olyan normakövető, mint ő, nem követte annyira a pásztort. A pásztor azonban nem hagyja veszni azt sem, aki elcsatangolt, a maga útjára tért, kicsit tönkretette magát, hanem megy addig, amíg meg nem találja, életét adja a juhokért, mondja a Szentírás, a jó pásztor életét adja a juhokért. És ez ebből az ősi gondolatból származik. Lehet használni a báránynak a bundáját, lehet nyírni, lehet használni a bárány tejét, lehet azt inni és sajtot készíteni belőle, de a cél nem az, hogy levágjuk. Hát aztán levágjuk, persze, de ha már idáig eljutottunk, akkor is ezt a lehető legkisebb fájdalommal kell megcselekedni. Most visszatérve ide a Noé bárkájához, az előző fejezetben, amikor Isten megbeszéli Noéval ezt a dolgot, részletezi, hogy miért is kell az állatoknak vele együtt a bárkába bemenni. Azt mondja a 6. rész 19. verse, minden élőből, mi is felolvastunk, kettőt-kettőt vigyél a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak. Bárka történet arról szól, hogy közös a sorsunk. Szörnyű dolog az, hogy naponta tűnnek el a föld színéről állatfajok. Állatfajok sokasága tűnik el. Ez nem valakinek, rajtunk kívülálló személynek a hibája vagy felelősség. Ez a mi felelősségünk, és nem törődjünk vele. Pedig Isten szigorú parancsal bízta ránk, hogy oltalmazva uralkodjunk felette, gondoskodva uralkodjunk felette. Mi felelősségünk, hogy megmarad-e akár sündisznó, leveli béka, akár ló, szamár, bárány és a többi. Az egérnél, patkánynál van egy kis bizonytalanság, bennünk kígyóról nem is beszélve, de éppen ezért figyelmeztet itt bennünket ugyanabban az előző fejezetben az ige, hogy a Földnek minden csúszó, mászó állatai közül is az ő nemük szerint kettőt-kettőt vigyél be. Nem csak a kedves csigát, hanem más csúszó mászókat is. Másik helyen a Biblia azt mondja, hogy az állatokkal kapcsolatos védelmi törvények, vagy az az üzenet, hogy Isten gondoskodik a legkisebbekről is, mint a verebekről, az elsősorban az embernek szóló, az önbizalmát vesztett embernek szóló üzenet. Hát szabad így gondolni erre is, hogy a csúszómászókat épp úgy, mint a nemesen szárnyalókat, a szürkéket épp úgy, mint a színeseket, vidd be magadhoz, hogy veled együtt maradjanak életben. A cél tehát nem az elpusztításuk, hanem az életben hagyásuk. Nem tudunk minden kérdést jól megválaszolni. Isten hogy tehette meg, hogy elpusztította ezt a világot, itt szoktuk letáborozni. Rögtön vaskos véleményünk van Istenről, és kevésbé foglalkozunk azzal, hogy ő szerette volna megmenteni, és kevésbé foglalkozunk saját felelősségünkkel, és most se, amikor ugyanúgy nem törődünk állatok és emberek, nyomorúságos sorban lévő élőlények sorsáról, közben is telve a szívünk a világot elpusztítani óhajtó Istennel szembeni kritikával. Bizony eljutunk lassan, oda azt szoktuk mondani emberekről, hogy állati körülmények között élnek. De nagyon rossz a kifejezés, mert az állatnak sem lenne szabad állati körülmények között élnie. Bizony, milyen nagy a mi felelősségünk. Isten az irántunk való szeretetét is, a, mondjuk a jó pásztor, az előbb idézett jó pásztor, gondoskodó szeretetében mutatja fel. Az úgy valahogy világosabb és érthetőbb. Hát, ha a jó pásztor ennyire szereti a bárányait, vajon miért nem szereti egyik ember a másikat úgy, hogy nem engedi meg, hogy állati sorba jusson. Milyen sokáig volt rabszolgaság ezen a földön, milyen mélységes bánat telepszik ránk azért, mert a mi határainkon belül nagyon sokan cigány testvéreink élnek emberhez méltatlan körülmények között, és a velük szembeni indulat is méltatlan. Emberhez Isten több szeretetet, tiszteletet kíván az állatokkal szemben is. Hát még akkor az emberekkel szemben. Tehát ne csak te és házad népe menjetek be és maradjatok életben. Az állatok életének sincs értelme, ha az ember kivész a földről, és hát mondhatjuk azt, hogy az ember is elveszíti otthonosságát ebben a világban, hogyha hagyja veszni a gyöngébbeket. Talán igen, ez a legnagyobb üzenet ebben a történetben, hogy menj meg a gyengébbeket. Menj meg azokat, akik önmaguk nem képesek a veszedelemmel szembenézni. Neked milyen jó, ha Istenhez fohászkodhatsz, és ő megsegít bajodban. Halld meg az állatok fohászkodását, halld meg a gyengék fohászkodását, és vedd magadhoz őket, és oltalmazd. Azt mondja a Szentírás, hogy a bűneiből megtérő ember életének erkölcsi és minőségi változása abban is megmutatkozik, hogy hogy bánik az állataival. Még az állatai is észreveszik, hogy változás történt az életébe, az életében. Csak Noé maradt meg És aláhúztam itt a 23. vers végén ezt a kis félmondatot, és azok, akik vele voltak a bárkában. Mindenkit hadd bátorítsak, hogy érezze Noé felelősségét, Isten felhatalmazását az egész teremtett világ iránt. Ezt a gondoskodó uralmat, ami szóvá teszi a bajt, ami megy állhatatosan az elveszett után, míg meg nem találja, mely oltalmazza és védi a legcsekélyebb életet, a bogarak, a méhek életétől kezdve, megint megingok, ha a szúnyogokra gondolok, nagyon sokan vannak itt a környéken, nehéz azt, amit buddhista testvéreink gyakorolnak itt megállni, de abban igazuk van, hogy a legcsekélyebb élet is egyedi, minden tolpihe egyedi, hát még a madár, amely hordozza, minden élet, minden emberi élet is. Isten azzal bátorít bennünket, Jézus szavaival is, aki egy verépnek a sorsára figyel, hogy ne lenne neki nagyon fontos a mi elveszetteink élete, gyermekeink, barátaink, szüleink, sorstársaink, konfitársaink, vannak köztük csúszómászók, vannak köztük szinte kezelhetetlenül vadak, vannak köztük alig megszelidíthetők. Vedve őket a bárkába, ebbe a nagy lelki összeölelő gondolatba, ha szenvedsz is tőlük, mert mi volt Noénak azt a 150 napot végigélni feleségével, fiaival együtt, ahol minden élő lényből legalább kettő-kettő mondta a magáét, mert nyilván nem némán, nem halak voltak, azokat nem kellett bevenni a bárkába. Hát, ha kellemetlen is egy kicsit, nőj fel a feladathoz, és oltalmazd a rád bízottakat. Amen.